sok lehetőségünk nem volt Szigligeten a Balatonparton. Itt a vendéglátás az egyetlen egy ilyen kitörési pont, amivel pénzt lehet keresni, és adódott a lehetőség, hogy meg lehetett pályázni itt a vár alatt lévő épületben egy kis kávézót, amit először csak kávézóként üzemeltettünk, de éreztük, hogy ez így magába kevés, és hogy kell még valami, amivel egy kicsit személyesebbé tudjuk tenni az egészet, és itt a fagylalt volt pont az a dolog, amiben úgy gondoltuk, hogy bele kellene vágni. Ez is az első körben még úgy vásároltuk, kellett egy pár év hozzá, hogy anyagilag elérjünk odáig, hogy tudjunk használt gépeket venni, amivel el tudjuk kezdeni a fagylalt készítést.
Hogyan fogtak neki ennek a résznek?
Ez volt a legnehezebb. Nekem is először az volt, hogy az a jó fagylalt, ami jó magasra fel van pupozva, netán még gyümölcsel jól megtüzködve, vagy mindennel megszórva, és jó rikító színe van. És amikor először kimentünk Olaszországba, és kutakodtunk, és keresgéltük a fagylaltozókat, és kóstolgattunk, ahol a sok turista jár, nyilván ezek a fagyizók voltak előtérbe, de érdekes módon az olaszok nem ezt a fagyit ették. Ők általában mindig ilyen eldugott utcáskákban voltak benne, ahol olyan fagylaltútok voltak, ahol minden egyes fagyi el volt húzva, tehát nem volt felpupozva, pasztelszínei voltak, semmi extra nem volt rajta, és olyan fura is volt, hogy hát miért ezt csinálják, hát ebben nincsen semmi szép. És az ember, amikor először belekóstolt, akkor úgy megvilágosolt, úristen, mondom, hát ennek teljesen más íze van, mint azoknak a haboknak, amit előtte kóstoltunk. Innen indult igazából a mi történetünk, és ezt jártuk körbe, meg még járjuk körbe most is, mert én azt mondom, hogy az ember örökké tanul, és mindig menni kell utána, és fejleszteni, és tanulni. Törzsgyökeres-szigligetiek vagyunk, ugye ez a Balatonparton egy kicsi 800 fős település, tehát azért itt bármilyen gasztronómiát megvalósítani azért nagyon nehéz. Tehát, hogy nyilván a balatoni parti éttermekből sok van itt is, de fagyizóból úgy nem nagyon, meg így a közelbe se volt olyan jó. Hát aki igazából segített nekünk, az első lépéseket megadta, az egy pesti fagyizó volt a Bazilika mellett, Szökről Nikolásnak hívják a hölgyet, aki beengedett először a műhelyébe. Ott láttam először fagylaltgépet, hogy hogy működik, és onnan indul a karrierünk, de semmi olyan előképzettségem nem volt, ami a cukrászatba kell. De aztán utóbb kiderült az is, hogy amikor olasz fagylaltmesterekkel beszéltem, azt mondták nekem, hogy jó is, hogy nem rontott el senki, mert legalább azt fogjuk megtanulni, hogy hogy kell igazából finom fagylaltot készíteni.
Tehát autodidakta módon utána jártak, hogy hogyan is kell ezt csinálni, és mi az igazán finom fagyi. Most hol tartanak, mekkora kínálat van, és hogyan készülnek önöknél a fagylaltok?
A jelenállás szerint mi szezonban 16 féle fagyit tartunk napi szinten, tehát ami kint van a pultba, és szezonálisan változnak nálunk a fagylaltok. Alapvetően tavasszal meg ősszel inkább a teljes fagylaltok, nyáron pedig inkább a szorbetek vannak előre helyezve. Amit érdemes még róla tudni, hogy a szorbet fagyjaink azok 2 kiló szintiszta gyümölcsből készülnek, víz, cukor és pektin hozzáadásával. A teljes fagylaltjaink pedig tejből, tejszínből és akár magvakból vagy más hozzáadókból készülnek, de minden teljesen natúr és természetes.
Már említette, hogy pasztelszínű fagyikat árultak Olaszországban is, és az ízük az kiváló volt, de amikor én általában természetesen nyár derekán önöknél jártam, akkor azért gyönyörű színei vannak ezeknek a fagylaltoknak, és mindez gyümölcsből van, de hát mondjuk egy-egy gyümölcsnek a színe is tud elképesztő lenni, de ez a fagylaltban is visszaköszön, tehát nagyon színes a palettájuk is.
Igen, hát mondjuk egy szederfagyi, tehát hogyha 2 kiló szedret az ember letúrmixol, akkor annak nagyon szép sötét színe van, vagy pedig egy őszi barack, amelyiknek egy kicsit ilyen rózsaszín a húsa, az nagyon jól fog mutatni a pultban, meg hát felejthetetlen az íze. Én azt szoktam mindig mondani, nekünk úgy lesznek visszatérő vendégeink, amikor tőlünk elmennek, és megkóstolnak valahol máshol egy fagyit, és akkor azt mondják, na igen, Szigligeten finomabb volt, és akkor innentől kezdve már hozzánk fognak járni fagyizni.
Mi a helyzet a csokoládéval, mert sokaknak ez egy favorit, és állandó a gombócok között megtalálja a helyét. Milyen csoki fagyjaik vannak?
Hát többféle csoki fagyit csinálunk. Csinálunk fehér csokárét, a tejcsokárét, az étcsokikből is van többféle. Ez folyamatosan változik mindig a kínálat. Ami legjobban bejött, az a narancsos étcsokoládé. Az szerintem az az a csoki nálunk, amit folyamatosan bent kell tartani a pultban, mert ha netán elfogy, vagy ha nincsen, akkor egyből akkor keresik és hiányolják a vendégek.
És önnek mi a kedvenc íze, van-e ilyen?
Az egyik az a sós fagyik. Én nagyon szeretem a sós pisztáciát, a mandulát, a magyarót. A másik természetesen a szorbetek közül jön ki, az a barack, az őszi barack. Szerintem az egyik legfinomabb, vagy a málna. Én ezekre szavazok.
Beszéltünk erről a hatalmas gesztenyefáról, ami meghatározza a képét a fagyizónak, de ezen kívül önök is mindent elkövetnek, hogy csinos legyen a környezet, színes esernyőket bontanak, a Facebook oldaluk tanúsága szerint állítottak májusfát, illetve tojások várják ott a díszítésképpen a húsvétkor érkezőket. Tehát mettől meddig tartanak nyitva, hogyan próbálják a szezont lekövetni, esetleg télen van-e értelme nyitva tartaniuk?
Azt szoktuk mindig mondani a vendégeknek, hogy az első napsütéstől vagyunk nyitva, március elején nyitunk. Igazából január végén már ott vagyunk a kávézóba, és takarítunk, festünk, felszülünk a szezonra, de március elsőjével szoktunk mi, és december elejé vagy november végéig vagyunk nyitva, és általában addig fagyit is csinálunk folyamatosan. Ez nyilván mindig az idő befolyásolja, hogyha bejön a rossz idő november közepe fele, akkor lehet, hogy bezárunk, de alapvetően végig szoktuk húzni a novembert is.